Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Uram, üdvözítsd népedet, és áld meg örökségedet. Légy pásztora, és gondozd örökké. Erőm és pajzsom vagy, Uram, benned bízik szívem. Megsegítettél, ezért újjong az én lelkem, és magasztallak énekemmel. Krisztus szereti az egyházat, és önmagát adta érte, hogy megszentelje és megtisztítsa a keresztséggel az ige által. Jöjjetek, kedves rádiót hallgató magyar testvéreim, imádkozzunk! Uram, amikor a gyermekünk még akkora volt, hogy elfért a tenyerünkben, vigyázva emeltük, óvatosan tartottuk, és gyöngéden fektettük le, mint egy törékeny kincset. Köszönjük, Uram, hogy a mi életünk is éppen akkora, hogy elfér a te tenyeredben. Köszönjük, hogy mindannyian a te tenyeredben élhetünk. Köszönjük, szeretsz bennünket, fogod erősen a kezünket. Csak sokszor mi vagyunk azok, akik el szeretnénk engedni a te drága ölelő karodat. Bocsásd meg nekünk ezt. Te látod a mi küszködéseinket, gondjainkat, betegségünket, keresztjeinket. Kérünk, segíts, hogy keresztjeinket veled tudjuk hordozni. Te látod életünket, problémáinkat, de látod a mi örömeinket is, drága Úr Jézus Krisztusunk. Kérünk, áld meg bennünket itt ebben a fél órában is, hogy közel kerülhessünk hozzád. Szeretnénk hallani a te hangodat. Szükségünk van rád. Amen. Hallgassátok meg, kedves rádiót hallgató testvéreim, Istenünk drága szent igéjét, amelyeket megírva találunk Pál apostol az efezusi gyülekezethez írott levelének 3. fejezetének 13. versében. Ezért vagyok én Pál, Krisztus Jézus fogja, értetek, a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adatott a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg belem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogy hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt, úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és profétáinak a lélek által. Hogy tudnélik, a pogányok is örökös társaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben, Krisztus Jézusért, az evangélium által. Ennek lettem szolgájába, az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatot az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát. Ez Istenünk drága, szent igéje. Amen. Kedves rádiót hallgató magyar testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, egy nagyon érdekes mondattal kezdi Pál apostol. Ezért vagyok én Pál, Krisztus Jézus fogja. Értetek? Ez egy roppant különös mondat. Bár felületes olvasása nem tűnik annak, gondoljunk bele, bármelyikünk, aki esetleg börtönben lenne, talán így írná: én, aki ebben és ebben a börtönben fogoly vagyok. Amikor elmerengtem ezen a mondaton, egyszerre az a gondolat hasított belém, hogy mennyire lényeges életünkben, milyen döntő a nézőpont, hogy honnan nézzük a dolgokat. Ha Pál a börtönére néz, akkor bizony ő is azt írná, hogy például Néró császár fogja vagyok. Na de az apostol örök nézőpontja Jézus Krisztus, ezért nem is írhatott más, mint az, hogy Jézus Krisztus fogja vagyok. Ő érte vagyok fogoly, a többi nem számít. Milyen lényeges ez? Kérjük Isten szent lelkét, testvéreim! Uram, add nekünk, hogy jó nézőpontunk legyen, mert akkor megváltozik az életünk. Példát mondok, hogy érthető legyen. Képzeljünk el, hogy templom tornyot újra bádogoznak az emberek. Az egyik férfi azt mondja, én melózok ezzel a nyamvad bádoggal. Úgy mondta ez az ember, ahogy érezte. A másik pedig azt mondja, szépítem a templomot. Ugye, milyen különbség van a nézőpont között? Az a kérdés, honnan nézzük? Egy ismerős házaspárral beszélgettem, és valahogy a szüleikre terelődött a szó. A férj, akinek az édesanyja valahol a nyírségben lakott, felsóhajtott, ja Istenem, írni kéne az édesanyámnak, már talán egy hónapja nem írtam. Erre elfutotta a könny a feleség szemét, és halkan csak annyit mondott. Ó Istenem! Bár írhatnék az enyémnek, az én édesanyámnak, ha még élne. Nos, az a kérdés, honnan nézzük a dolgokat. Nézőpont dolga az is, hogy honnan nézem a halált. Ha magam felül nézem, pusztulás, gödör a temetőben, ami beomlik, vagy egy betonfiócska, ahová bekerül az a kis edény, amelyben egy marék hamu van. Ennyi? Ha magam felül nézem, ennyi. Ha Jézus Krisztus felül nézem, akkor ez csak a testem. Mint ahogy Gárdonyi Géza ezt íratta rá az egri várban található sírjára, csak a teste. Ez a nagy magyar író Krisztus felül nézte saját halálát. Honnan nézzük mi testvéreim az életet? Ha magam felül nézem, akkor mindig azt számon kérem, mit vett el, mit veszel tőlem, mivel adós nekem az élet? Mindig önmagam felől gondolkodom, mert önző emberek vagyunk. De kérjük az Istent, Uram, add, hogy a te oldaladról nézzem az életet. Mert ha az ő oldaláról nézzük, akkor mindig ez jut eszünkbe, hogy én mivel vagyok adósa valakinek. Mit tudok én még adni valakinek? Mosolyt, jó szót, kedves gesztus, vagy olyasmit, ami talán lemondást jelent. Valamit tenned kell, testvérem, Isten valamit rád bízott. Vajon elvégezted-e, végzed-e, látod-e, hogy mi a feladatod? Szolgálat kell. Önzetlen szolgálat a világban, hogy szebb legyen a föld. Aki így igyekszik látni az életet, kitágul az élete. Nem beszűkül, hanem kitágul. Tág horizontúvá válik, ha Jézus felül nézzük az életet. Olyan tág horizontúvá, hogy Pál azt írja, a pogányok is örökös társa, és ugyanazon test szerint részesei Jézus Krisztusnak. Kedves testvéreim, a Krisztus szeretete mindenkire érvényes. Nem ismerte se zsidó, se görög. Ez az annak ellenére való szeretetet. A másik pedig Jézus Krisztusnak az univerzális, mindenkire kiterjedő ölelése. Gyertek! Nem érdekes, hogy milyen a származásod. Pogány vagy? Nem érdekes, mindnyájan gyertek. Ezt a csodálatos, tág ölelésű szeretetet Pál apostol folytatta. Kedves testvéreim, a kereszténység és benne te és én, az egész világot átölelő, szeretetnek kell lenni. És mindig Jézus oldaláról nézzük az embereket. Mindig. Sokszor Jézus nélkül leszűkítjük az életet, és azt mondjuk, hogy a mi családunk, a mi gyülekezetünk, a mi felekezetünk, a mi igazságunk, a mi emberünk, a mi főnökünk, a mi beosztottunk. Jézus nélkül mindig szűkítünk, vele pedig kitágítjuk az életet. És Jézus Krisztus azért imádkozik János evangéliumában, hogy mindnyájan egyek legyenek. Jézus Krisztus nélkül jelzősek az emberek. Ez zsidó, ez görög, ma pedig talán azt mondjuk, ez tót, ez cseh, ez sárga, fekete, ez szegény, gazdag, diplomás, ez férfi, ez nő. Jézus Krisztus csak egyet ismer, ember. És egyet akar fölemelni, emberré emelni mindenkit, Isten lelkével lelkedzett emberré. Mert Jézus azért jött, hogy az ember ember legyen, Krisztus féle ember. Hasonlítani ő hozzá, Krisztushoz. És ez a látásmód alázatossá tesz. Ahogy Pál apostol is nagyon alázatos volt, és azt mondja, én vagyok a legkisebb. És mivel alázatos volt, ezért bízta meg az Isten óriási dologgal, óriási kegyelemmel, szeretettel. És mi haszna ennek? Hogyan leszek én attól boldog, ha valóban Jézus oldaláról akarom nézni a dolgokat? Hogyan leszek én tágszívű? Mert végül is tágszívűnek kell lennünk ebben a világban. És egyáltalán mit ad a Jézus oldaláról való nézés? Pár héttel ezelőtt felhívtam valakit. Nagyon sokáig csengett a telefon, végül remegő hang szólt bele a telefonba, és megkérdeztem, kedves, történt valami? Jaj, köszönöm, hogy felhívtál, rettenetesen félek. Mitől? Kérdeztem. Nem tudom, de egyfolytában félek. Ki tud erre orvosságot adni? A szorongás ellen, amikor valaki nem tudja megmondani, hogy mitől fél. Egyszerre fél a haláltól, egyszerre az élettől, hogy le kell menni az utcára, be kell lépni egy boltba, hogy emberek között kell lennie, fél, szorong, abroncs van a mellén, abroncs a fején. Nem megy a légzés, nem tud kikelni az ágyból. Egy dolgot tud csak, félni. Telefonon keresztül is lehet imádkozni, kedves testvéreim, egymással. Egymásért. Jöv el, Uram Jézus! Gyógyíts meg mindenkit! Gyógyíts meg mindenkit, aki fél! Gyógyítsd meg a betegeket! Mutass csodát! Mert ahol Jézus van, ott oldódik a szorongás, a félelem, ott nő a bátorság, és megszületik a bizalom. És Jézus mellett tűnik a félelem, Jézussal könnyebb, az evangéliummal egyszerűbb. Térdeinken nem lehet elesni. 375-ször van a Bibliában az a szó, hogy ne félj. Hát ne félj. Ne félj, mert veled van az Úr. Szeretnék végezetül elmondani egy történetet, biztatásul is, és elgondolkodtatásul is. Néhány éve egy forró nyári napon Dél-Floridában egy kisfiú úgy döntött, hogy úszik egyet a házuk mögötti régi kis tóban. Sietve, hogy minél hamarabb a hűvös vízbe ugorhasson, kiszaladt a hátsó ajtón, maga mögött hagyva cipőt, zoknit, inget, és futott a tóba. Repült a vízbe! Nem vette észre, hogy amint ő úszik a tó közepe fele, egy aligátor épp a part felé úszott. Apja, aki a kertben dolgozott, észrevette, hogy a kettő egyre közelebb és közelebb kerül egymáshoz. Rémülten rohant a vízhez, kiabálva a fiának, amilyen hangosan csak bírt. Apja hangját hallva a kisfiút aggódás fogta el, és gyorsan megfordult, és a part felé úszott apjához. De már túl késő volt. Amint elérte apját, az aligátor is elérte őt. A partról az apa megragadta kisfiát a karjától, pont abban a pillanatban, amikor az aligátor annak lábait ragadta meg. Ez egy hihetetlen húzavonához vezetett a kettőjük közt. Az aligátor erősebb volt az apánál, de az apa túl szenvedélyes volt ahhoz, hogy elengedje a fiát, mert szerette. Egy gazda épp arra vezetett, és a sikoltozásokat hallva autójától odarohant, célzott és lelőtte az aligátort. Rendkívüli módon több hetes kórházi tartózkodás után a kisfiú hála Istennek életben maradt. A lábát hatalmas sebhelyek torzították az állat erőszakos támadása révén, és a karján mély karmolások voltak, ahol apja körmei húsába vájtak, a kétségbe esett erőfeszítésben, hogy megtartsa az ő szeretett fiát. Az a riporter az újságtól, aki a borzalmas események után elsőként készítette a riportot a fiúval, megkérdezte, hogy láthatná-e a fiú sebhelyeit. A fiú felhúzta a nadrágszárát, megmutatta. Majd utána büszkeséggel így szólt a riporterhez, de nézd a karjaimat, nagy sebhelyek vannak a karjaimon is, azért vannak, mert édesapám nem engedett el. Te és én azonosulhatunk ezzel a kisfiúval. Nekünk is vannak sebhelyeink. Nem egy aligátortól, hanem egy fájdalmas múlt sebhelyei. Némelyek azok közül a sebhelyek közül csúnyák, mély megbántást okoztak. De némely sebhelyek, barátom, talán azért vannak, mert Isten visszautasította, hogy elengedjen. A vívódásait közepette ő ott volt, és beléd kapaszkodott. Hogy a sátán ne tudjon magával rántani. Isten szeret téged, te Isten gyermeke vagy, meg akar védeni és gondodat viselni minden nap. De néha meggondolatlanul veszélyes helyzetekbe gázolunk, nem tudva, hogy mi vár ránk. Az élet tava tele van veszélyekkel, és mi elfelejtjük, hogy a sátán lesben áll, hogy ránk támadjon. És akkor kezdődik el a húzavona, és ha az ő szeretetének a sebhelyei a karodon vannak, akkor légy nagyon-nagyon hálás. Mert az Isten eddig sem, és ezután sem fog elengedni. Isten megáldott, hogy te mások számára áldás lehess. Sose tudhatod, hol van egy-egy ember az életben, és mi az, amin éppen keresztül megy. Soha ne ítéld egy másik ember sebhelyeit, mert nem tudhatod, hogyan szerezte azokat. Kedves testvéreim, én azt kívánom, hogy életünk minden napján fedezzük fel, hogy milyen jó a szerető Isten karjában lenni. Amen. Csendesedjünk el, kedves rádiót hallgató testvéreim, jöjjetek, imádkozzunk. Uram, rendezgettem otthon a szekrényemet, és csodálkozva nézem, hogy időről időre milyen össze-visszaság uralkodik benne. Elég egy-két használaton kívüli holmi, egy-két bedobott pulóver, mellény, és már is kész az zűrzavar. Uram, most ebben a percben is, a te szeretetedben kinyitjuk életünk szekrényét, és csodálkozva nézzük, hogy már megint össze-visszaság uralkodik benne. Elég egy rossz hír. Egy kórházba került kedves szerettünk, egy fájó pletyka a hátunk mögött, és már is kész az űrzavar. Nem találjuk, ami legjobban kellene, a lelkünk békéje. Békességért imádkozunk hozzád. Lelki békéért, mert ha az megvan, akkor minden sokkal könnyebb. Annyi mindent gyűjtünk. Sokszor tele van a házunk mindenféle kacattal. A kérdés az, hogy miért nem gyűjtjük a lelki kincseket, amelyekkel te megajándékozol bennünket. Szeretnénk újra kezdeni sok mindent, drága Jézusunk. Szeretnénk, ha az életünkben nem zűrzavar, hanem rend lenne. Hogy bárki, ha kinyitja a szekrényünk ajtaját, odabent rendet és békét talál. De csak a te erőddel tudunk megtisztulni, és csak a te erőd és szereteted által lehetünk tiszták. Szükségünk van a tisztaságra, a rendre. Te látod a mi életünket, hogy hol kell megjavulnunk. Drága Istenünk, szeretetedbe ajánljuk a szenvedő embereket. Azokat, akik rossz hírt kaptak betegségük miatt, és félnek és rettegnek. Drága Jézusunk, te vagy a legnagyobb és legjobb orvos. Kérjük a gyógyító kegyelmedet beteg testvéreink felé. Te tudod, kire gondolunk, kikre gondolunk, kérünk, állj melléjük, és gyógyítsd meg őket. Légy a gyermekeinkkel, unokáinkkal. Kérünk ad, hogy hitelesen tudjuk átadni nekik a te drága szavadat. Hogy lássák az életünkön keresztül a te jóságodat. Légy a házastársakkal. Légy azokkal, akiknek talán egy picit kihúnyt a szeretet egymás iránt. Te lobbancs lángra a hitükkel a házastársi szövetséget. Légy azokkal, akik lelkileg nem találják a helyüket. Akik szeretnének valami jót tenni, de mégis valami visszahúzza őket. Add, hogy egymásnak lehessünk segítőtársai. És vegyük észre azt, aki szomorú, aki nem érzi jól magát a bőrében. Add, hogy meg tudjuk őket szólítani, és szívünk szeretetével tudjuk őket szeretni. Tágítsd ki a mi szeretetünket. Sok minden van a szívünkben, amit el szeretnék neked mondani. Add, hogy elmondjuk a tőled tanult imádsággal. Mi atyán ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.